De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen Krisztusnak, a mi Urunknak megismerésében. Övé a dicsőség és a hatalom most és az örökké valóságban. Amen. Szeretett testvérek, 119. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. 119-es Zsoltár első verse így kezdődik, az oly emberek nyilván boldogok. Helyünkön ülve 254-es számú dicséretünket énekeljük, annak az első négy versét, 254-es dicséret így kezdődik, mindenkoron áldom az én Uramat.
Mindenkoron áldom az én Uramat.
Gyertek, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét olvasom Mózes első könyvéből, a könyv 15. fejezetének első 6 versét, ezt az igét helyünket elfoglalva hallgassuk figyelmesen. Ezek után, az események után így szólt az Úr Ábrámhoz látomásban. Ne félj, Ábrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. De Ábrám ezt mondta, ó, Uram, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Ábrám. Ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ekkor így szólt hozzá az Úr, nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Azután kivezette az Úr, és azt mondta, tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Azt mondta neki, ennyi utódod lesz. Ábrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. Amen. Isten tegye áldottá az ige hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek és fennállva együtt imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, köszönjük, hogy újra itt vagyunk nálad. Köszönjük az elmúlt hetet, amelyben velünk voltál. Munkában, családi együttlétben, örömben, bánatban, mindenféle alkalomban. Köszönjük valahányszor, igédet olvashattuk, te szólítottál, tanítottál, áldottál bennünket. Köszönjük meghallgatott imádságainkat, hogy valóban a te füled, a te szíved nyitva van arra, hogy meghallgass bennünket. Köszönjük, amiben engedelmesek lehettünk. Köszönjük, ha valami eldőlt a szívünkben. Köszönjük, ha gyöngességből, erőtlenségből gyógyultunk, gyászból, gyászba való emlékezésből vigasztalódhattunk. Köszönünk mindent, amit te végeztél el, értünk. Köszönjük javainkat, gondviselésedet, terített asztalunkat. Légy érte áldott. De így állunk most is előtted, tudjuk, valljuk, saját erőnkből, teljességgel, tehetetlenül. De te meg tudsz áldani ma is minket. Te ma is igéddel közel tudsz jönni, körül tudsz ölelni bennünket, Szent Lelked által elvégezheted bennünk, hogy mi értsünk valamit újra a te igazságodból, szeretetedből és jóságodból. Így kérünk, így hívunk. Jöjj! És munkálkodj köztünk és rajtunk. Amen. Foglaljunk helyet, és fiatalabbakkal egy éneket szeretnénk énekelni. Ő az Úr. Thank you. Az ige hirdetésre és hallgatásra készülve a 372-es dicséretnek fogjuk énekelni az első versét. Előtte azonban, míg énekelnénk, mielőtt énekelnénk, a gyermekeket hívom ide, akik gyermek istentiszteletre indultok. Gyertek! Van egy közmondás. Hány a magyar igazság? Három. No hát, hogy van ez pontosan, én nem tudom, de azt tudom, hogy Pál apostolnak három missziói útja volt, és most a harmadik következik, amiről szó lesz. Hogy mi történt ezen a harmadik missziói úton, Barbara néni el fogja mondani, hallgassátok figyelmesen, áldott gyermek istentiszteletet kívánok nektek, mi pedig énekeljük, könyörögjünk az Istennek, szent lelkének. Fennállva hallgassuk Isten igéjét. Olvassam Pálnak a római gyülekezethez írott leveléből a 4. fejezet első 12 versét, mely így szól. Mit mondjunk tehát? Mit ért el Ábrahám, ami test szerinti ősatyánk a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek az Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Boldogok, akiknek megbocsájtattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Most tehát ez a boldognak mondás csak a körülmetélteknek szól-e, vagy a körülmetéletleneknek is? Valóban azt olvassuk, hogy Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. De milyen állapotában fogadta el őt igaznak? Körülmetélten, vagy körülmetéletlenül? Nem körülmetélten, hanem körülmetéletlenül. Sőt, a körülmetélkedés jelét is körülmetéletlenül tanúsított hite igazságának pecsétjéül kapta, hogy atya legyen minden körülmetéletlen hívőnek, hogy azok is igaznak fogadtassanak el, és hogy atya legyen azoknak a körülmetélteknek is, akik nem csak körül vannak metélve, hanem nyomába is lépnek atyánk Ábrahám körülmetéletlenül tanúsított hitének. Szeretném kiemelni ebből a szakaszból a 10. verset, amely így szól. Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. De milyen állapotában fogadta el őt igaznak? Körülmetélten vagy körülmetéletlenül? Nem körülmetéletlenül, nem körülmetélten, hanem körülmetéletlenül. Amen. Foglaljunk helyet. Ha valaki elolvasta ma reggel Bibliaolvasó kalózunkból, kalózunk vezetésével ezt a mai ige szakaszt, és azt mondta, hogy ez nehéz. Akkor azt mondom, hogy ez így van. Ez tényleg egy nehéz szakasz. Ahogy mondtam, amikor kezdtük a római levelet egy héttel ezelőtt, hogy sokszor valóban úgy van, hogy mondatról mondatra, vagy tagmondatról tagmondatra újra kell olvasni és gondolni, hogy mit is akar ez mondani? Mert gyakorlatilag egyik mondat épül a másikra. Egy nehéz szakasz, de roppant logikus. Ugyanis arról van szó, azt taglalja Pál, hogy Isten engem, a bűnbe jutott embert hogyan tesz újra igaz emberré. És azt mondja, elvileg erre két lehetőség van. Az egyik a cselekedeteim alapján, amiről én azt szoktam mondani, hogy én különben jó vagyok, tehát ugyan miért ne, tehetne igazzá. A másik lehetőség, hogy mégsem a cselekedeteim alapján, hanem az alapján, hogy hiszek Istennek. És hozza példának Ábrahámot, akiről pontosan ezt beszél, hogy hogyan lett igazzá Ábrahám, hogyan fogadta el őt Isten, sőt, hogyan kötött ő vele szövetséget. A cselekedetei alapján, mert ő olyan jó volt, mert ő valami kiválóságot tett, mert ő külön volt, nem. Az alapján, hogy hitt Istennek. Ez alapján fogadta el őt, és tette őt igazzá. Semmi olyan dolga nem volt Ábrahámnak, amitől ő igaz emberré lehetett volna. Semmit nem tett, és semmit nem tehetett érte. Ahogy én sem, te sem, egyikünk sem, mert ugyan ki válthatja meg magát. Ugyan mivel tudnék fizetni magamért? Fizetésképtelen vagyok. Az életemet is hiába áldozom, nem tudom megváltani, megvásárolni magam a bűn és a halál rabságából. Lehetetlen. De ha egyszerűen hiszek neki, az pont elég. Ebbe kell egy kicsit ma belemélyedjünk, elmélyedjünk, mit jelent ez számunkra, akár itt és most. Olyan furcsa, hogy mi szeretnénk valamiképpen azt igazolni, hogy mi úgy különben jók vagyunk. Szeretnénk valahogy bizonyítani, hogy én ilyen vagyok, olyan vagyok, ezt tettem, vagy azt tettem. Valahogy szeretnénk oda vinni valahogy, csak ki nem mondjuk, mert nagyon szerények vagyunk, hogy de hát én megérdemlem az Isten jóságát. Én megérdemlem az Isten kegyelmét, én megérdemlem Isten szeretetét, törődését, a bűnbocsánatát, mert hát nem vagyok én olyan rossz, nem vagyok rosszabb a többinél, sőt, talán még jobb is vagyok egy kicsivel, mert ugye azok milyen rosszak, nem akarom őket bántani, csak hát ugye én tudom, hogy én szeretnénk egy kicsit így magunkat fényezni. Olyan megdöbbentő, amikor Jézus arról beszél, hogy vannak, akik úgymond hisznek benne, vannak, akik úgymond teszik, amit ő mond, és mégsem mennek be a mennyek országába. Mert mi azt gondolnánk? Hát ha ez a Jézus olyan jó és olyan jóságos, akkor ő egy kicsi teljesítményért, néha eljövök templomba, néha egy kicsit adok, néha egy kicsit teszek, veszek, néha egy kicsit jobb vagyok, mint az átlag, akkor engem úgy besöpör a mennyországba, mert megérdemlem. Csak addig gondolkodom így, amíg nem ismerem őt igazán. Ha őt megismerem igazán, akkor nem elégszem meg egy kicsi teljesítménnyel, egy olyan kicsi teljesítménnyel, amit én szabok magamnak, hogy szerintem mennyi az elég. Mert ez az egyik óriási kísértésünk, hogy én kiírok magamnak egy teljesítmény mennyiséget, hogy Krisztus követésből mennyi az az elég, az a minimum, ami kell nekem, mert ez nekem elég, és akkor azt gondolom, hogy ezzel Istennél ki vagyok pipálva. Ha igazán megismerem őt, akkor tudom, hogy ezt nem én állítom be, mert akkor úgy járok, mint akikről így beszél. Akkor kezditek majd mondani. Előtted ettünk és ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Ő pedig ezt mondja nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Távozatok tőlem, mindnyájan ti gonosztevők. Olvassuk Lukács evangéliumában. Hogy jönnek elé emberek az utolsó ítéletkor, és mondják, de hát Jézus, hát ezt csináltuk, azt csináltunk, ott voltunk, nálunk voltál. És azt mondja Jézus, nem ismerlek titeket. Hát de, és nincsen hát de. A szüzek, akiknek nem volt tartalékolajuk, és lemaradnak, mert nem készültek, eléggé, mert azt gondolták, hogy nekünk ennyi elég. Hát lehet, neked ennyi elég valamihez, de Jézusnak nem volt elég ahhoz, hogy beengedje a mennyek országába őket. Persze ilyenkor azt szeretném, hogy ez az ige nem rólam szól. Jaj! Azt kellene megértsük, és erről beszél itt Pál, hogy nincsen olyan, hogy én a cselekedeteimért, a jóságomért, az ember szeretetemért, a nem tudom én miért, megértemlem. Hogy én ezt, mint egy bért jutalmat kapom. Nincsen. Olyan van, hogy ő kegyelmes és irgalmas. És meg tudja adni nekem, mint egy ajándékba. Mert sose fogom érdemelni a kegyelmet, a bocsánatot, a vigasztalást, az áldást, a gyümölcsöző életet, a reménységet, vagy az örök életre való bejutást, hanem egyszerűen ajándékba kapom. Ami engem aztán nyilván arra fog ösztönözni, hogy én ezt valamiképpen megháláljam az én Uramnak, aki nekem érdemtelenül, mondhatni az ölembe pottyintotta ezt az egészet. Mert ő valóban kegyelmes és ajándékozó, és ahhoz, hogy én az ő ajándékát megkapjam, ennyi kell hinni neki, hinni az ő szavában. És ez egy picit több, mint amit a hit alapján sokszor értünk, hogy hiszem, hogy van, kell ott lennie fönn valaminek, olyan sokszor hallom, hát egy csomó minden van ott fönn, ez így van, meg itt lenn is. Amikor Ábrahámot elfogadja igaznak Isten, akkor Ábrahám nem tesz más, mint hisz Isten szavának. Elhiszi, amit Isten mond. Persze itt rögtön kérdezhetjük, hogy akkor nem kell semmit sem tenni. Hiszek és ülök a fotelben nyugodtan. Máté evangéliumában a hegyi beszéd végén azt mondja Jézus, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Úgy, ahogy ezt Jakab később, jóval később a levelében írja, aki azt mondja, hogy halott a hit cselekedetek nélkül. De ezek a cselekedetek már az én válaszom Isten jóságára. Ezek a cselekedetek az én hálából fakadó odaszánásom, fölajánlásom, igyekezetem, hogy valamiképpen ezzel megköszönjem, hogy Isten engem a szeretetébe vont úgy, hogy én azt nem is érdemeltem, talán nem is vártam, nem is számítottam, egyszerűen csak kaptam. Ábrahámot megszólítja az Isten, és azt mondja neki, hogy nagy a te jutalmad. És azt mondja Ábrahám, hogy Úram Isten, miféle jutalomról beszélsz? Hát megígérted, hogy gyermekem születik, és nincsen. Megöregedtem, én is, megöregedett Sára is, nem vagyunk sehol. Hát ki fogja örökölni azt, ami az enyém? Ki lesz az utódom? Nincs utódom, a szolga visz mindent. Hát hol van akkor az az ígéret, amit te mondtál? És akkor azt mondja Isten, na akkor gyere ki a sátradból, gyere, kivezeti az éjszakába, akkor még nem volt fényszennyezés, sokkal több csillag látszott, a tejút is, minden. Kimennek az éjszaka sötétjébe, és azt mondja Isten, na Ábrám, nézz föl! És ha valaki közülünk esetleg valahol Somogy vagy Zala mélyén egy éjszaka fölnézett, akkor látta, hogy 10-szer annyi csillag van az égen, mint itt Budapest közelében. Fölnéz Ábrám, és azt mondja neki Isten, hát akkor számold meg. Hát ez nem lehet. No, ennyi utódod lesz. És itt Ábrám nem azt mondja, hogy na akkor számoljunk, csak 1, 2, 3, 40, 6, 10, 23, akkor mennyi lesz ez? Nem, hanem szinte elámul, és azt mondja, rendben van, Uram. Ha te azt mondod, hogy ennyi utódom lesz, elhiszem. Nem tudom hogyan, mert ez érthetetlen számomra, nem tudom mi módon, mert én ennek már nem tudom módját, mert nem tudom, de ha te azt mondtad, elhiszem. És ez az a pont, amikor Isten Ábrahámot igaz embernek nyilvánítja. Mert hitt az Úrnak. Mert egyszerűen, még ha lehetetlen is volt, lehetetlennek tűnő is emberileg, amit Isten mondott, Ábrahám elhitte. Innen kezdve Ábrahám igaz ember. A kérdés nálunk van, én hiszek-e Isten szavának? Ábrahámmal ezután kötött szövetséget, ezután jött a körülmetéltség szövetsége, hogy Ábrahám és a családjában és a házánál levő valamennyi férfi, és innen kezdve Izrael népének valamennyi férfi tagja, a testén visel egyfajta jelet, hogy ők Isten szövetséges népe, Istennek gyermekei, ők Istenhez tartoznak. Innen kezdve köttetik az a szövetség, amitől fogva ők Isten kiválasztott népévé lettek, hogy köztük Krisztus, értünk is megszülessék. Azt kérdi Pál, milyen állapotában történt ez az igaz létel? Mikor fogadta el őt így? Mikor már szövetséget kötött? Mikor már rajta volt a jel? Mikor már úgymond megegyezett Ábrahám és Isten egymása? Nem. Még előtte. Mikor Ábrahám ehhez a szövetség kötéshez még semmit sem tehetett. Egyetlen egy volt, hogy hitt. Elhitte, amit Isten mondott. Mit jelent ez nekünk? Pontosan ugyanezt, hogy nem valami teljesítmény alapján fogad el engem is Isten és köt velem szövetséget, nem valami próbaidőben való megfelelés okán vagy alapján, és nem is valami előzetes teljesítmény produktum, ami alapján megérdemlem vagy megvásárlom a kegyelmet, hanem ő megelőzött engem bőségesen. Olyan szép a karácsonyi énekünkben 329-es dicséretünkben, nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, te már tulajdonoddá tettél. Ő megelőlegezett mindent, még a kereszthalált és a föltámadást is, hogy majd én egyszer hinni fogok benne, hogy majd én egyszer elhiszem, hogy valóban a bűneimre a bocsánat ott van, hogy ő meghalt, hogy nekem, ha az életbe körülnézek és vigasztalanná válok, a vigasztalás ott van, hogy ő még a halált is legyőzte, és ha majd egyszer szembenézek azzal, hogy elmegyek ebből a világból, ne megfélem legyek és megijedjek, hogy jaj, most mi lesz, hanem teljes bizalommal tudjam, hogy átmegyek abba az eljövendőbe, a romolhatatlanba. Mindent megelőlegezett. Úgy köt velem szövetséget, hogy én még sehol nem voltam, és ő már értem, mindent elvégzett, hogy készen legyen számomra ez a szövetség. Előre adja, mert ő valamiért tudta, hitte, hogy engem, ha ő kiválaszt és meghív, elfogadom. A Jelenések könyvében azt mondja Jézus, az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki ajtót nyit, és engem beenged, én bemegyek hozzá, és én vele vacsorálok, és ő én velem. Sokat gondolkoztam ezen a képen, hogy Jézus bejön hozzám, és leülünk együtt vacsorázni, ő is az asztalra teszi, amit hoz, és már most gondolhatok előre a jövő heti úrvacsorára, a kenyér és a bor, a bűnbocsánat, a megigazulás, az örök élet. És én is az asztalra teszem, amit én hozok. Jaj, nekem! Mit tudok én hozni? Úgy a nyomorult magamat, a sebeimmel, a fájdalmaimmal, a vétkeimmel, a szennyeimmel, a panaszaimmal, keserűségekkel, kilátástalanságokkal, törékenységemmel, ahogy vagyok. És ő mégis azt mondja, én vele vacsorálok, és ő én velem. Mert ő teríti meg azt az asztalt, ő töri meg nekem azt a kenyeret, mert ő készítette el igazából azt a vacsorát, hogy abban mindazt, amit én odahoztam, eltörölje, volt, nincs. Meg vagy keresztelve, konfirmáltál, úrvacsorázol rendszeresen, szövetségben vagy Krisztussal. Miért? Mert ő elkészítette ezt a szövetséget. És azt szeretném, hogy egy kicsit ámuljunk ma erre rá, hogy én ebben a szövetségben nem voltam aktív cselekvő, én ebben a szövetségben nem hozhattam semmit, és ő már eldöntötte, és ő már elkészített mindent, hogy én benne legyek az ő szövetségében. Ámuljak rá egy picikét, hogy neki milyen fontos volt, hogy én része legyek az ő tervének, hogy én megvalósítója legyek annak, amit ő ebben a világban el akar végezni. Neki milyen fontos volt az én boldogságom, az én lelkem terheinek megkönnyebbülése, az én vigasztalódásom, az én örömöm, az én megáldottságom és az én örök életem. Ámuljak el rajta, hogy neki már akkor fontos volt mindez, mikor még erről én nem is gondolkodtam, vagy gondolkodhattam, mikor még ezzel nem is számoltam. Neki fontos volt, hogy én boldoggá legyek itt és oda át. Azt látjuk, amiről ez az ige beszél, már megint megelőzött Isten. Mert ő ilyen. És már megint nem tehetek mást. És tegyem is, mint hálából szánom oda magam, mint hálából követem, mint hálából cselekszem az ő akaratát. Nem kényszerből, nem parancsra, nem valami teljesítménykényszerben, megfelelni akarásban, nem nyögve, hogy ezt kell csináljam pedig, hanem azzal a hálával és örömmel, hogy Istenem, hát meg se tudom hálálni azt a sok jót, amit nekem adsz. Ki se tudom fejezni. El sem tudom mondani, nincs rá szó. Hát hadd szolgáljalak egész életemmel, viselkedésemmel, tetteimmel, szavaimmal, mindenestül, mindenkor. És élek a szövetségben. Élek abban a szövetségben, amit ő készített, az én javamra, a mi javunkra. És élek a gyülekezetében, az Anyaszent Egyházában, és szolgálom őt, és része vagyok a tervének és a győzelmének. Egészen, még át nem élem, megérkezek hozzá. Abba az örök világba, oda az ő győztesei közé. Amen. 264. dicséret első versével feleljünk az igére. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Imádkozzunk, gyertek! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te már akkor elfogadtál bennünket, és akkor szövetségre léptél velünk, mikor mi még erre nem is gondolhattunk. És köszönjük, hogy ebben a szövetségben van bűnbocsánat, boldogság, élet, örök élet, remény, vigasz, minden ajándékod valósága itt számunkra. Köszönjük. Még azt is köszönjük, hogy nem tehettünk érte semmit, csak el kell hinnünk, és el kell fogadnunk. Hadd legyen hát ez út számunkra az életben, hogy hiszünk neked. És bármit, amit teszünk, hadd tehessük hálából, örömmel, önként, magunkat odaszánva, téged dicsőítve, áldva és magasztalva, azért a kibeszélhetetlen jóságért, gazdagságért, amit tőled kapunk a veled való szövetségben. Urunk és Istenünk, így állunk előtted. Hadd hozzuk hát eléd közben terheinket is. Gyászban vagy gyászra való emlékezésben Te vigasztalj minket. Betegségben, gyöngeségben Te gyógyíts és erősíts minket. Terhek hordozásához is Te adj nekünk erőt és türelmet. Elvégzendő feladatainkhoz Te adj értelmet, bölcsességet, józanságot nekünk. Terveinkhez Te adj bölcs belátást, és aztán azok véghez viteléhez jó erőt, feltételeket, mindent, hogy végezve egy-egy munkánkkal újra és újra hálát adhassunk neked. Köszönjük, hogy így vagy velünk. Áld meg ezt a gyülekezetet. Áld meg benne mindnyájunkat. Áld meg településünket, falunk vezetőit. Áld meg az előttünk álló hetet, az ünnepi alkalmakat. Áld meg népünket és nemzetünket, közel és távol, mindannyiunkat. Köszönjük hát a meghallgatást, hogy velünk vagy. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus kegyelme, mennyei édes Atyánk szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket és a hirdetéseket hallgassuk meg. Elsőképpen hirdetem az adakozást. Isten igéje mondja az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Az alkalmainkat hirdetem. Vasárnap istentisztelet, gyermek istentisztelettel, ahogyan az lenni is szokott, viszont vasárnap augusztus 23-a van, és úgy hirdettük, hogy ezen a vasárnapon, augusztus 23-án adunk hálát az új kenyérért úrvacsorai közösségben. Az úrvacsori közösségnek az lesz most a rendje, hogy azt kérem szeretettel, ahogy jövünk be a templomba istentiszteletre, kint vannak ezek a készfertőtlenítők ott a padon, használjuk be jövetelkor. Egy-kettő lesznek, vagyis vannak úrvacsorai kis poharaink. Tehát eddig ugye mindig a közös négy nagy kehelyből úrvacsoráztunk, Most elvileg még a kézfogás is kérdéses, tehát nem, hogy egymás szája után ígyunk körbe. Egy adakozó testvérünk, presbiter testvérünk adományából lett 52 darab szép úrvacsorai poharunk, úgyhogy nem egymás szája után kell ígyunk, hanem mindenki külön pohárból kapja, veheti az úrvacsorát. Ha kevés a pohár, akkor közben valaki majd presbitériumban ezt megbeszéljük, asszonytestvérünk kimegy, elmosogat, visszahozza és újra töltjük a poharakat. Ahhoz, hogy mindez nagyon szép legyen egyébként, rendeltünk 5 darab szép hozzáillő tálcát, úgyhogy a tálcák egymáson vannak, és nem a poháron, tehát nem a pohár száján van a tálca, amit ugye tálcát leteszünk bárhova és rátennénk a pohár szájára, hanem a tálca egymáson van, és a pohár a tálcában, úgyhogy nem ér hozzá tálca alja. Ezek a tálcák 8000 forintba kerülnek, nagyon szépek. Van, aki már mondott ilyet, hogy ő egyet szívesen kifizet, és hozta is rá az adományt. Ha valaki úgy gondolja, hogy szívesen betársul ebbe az adakozásba, köszönettel fogadjuk, egy-egy tálcára 8000 forint. Szeretettel hívunk, így várunk tehát mindenkit az úrvacsorához. Jövő vasárnapra arra is bíztatok, jó szívvel merjünk hívogatni, másokat is megszólítani, hogy jöjjenek és jöhetnek, mert igyekszünk úgy csinálni az egész úrvacsora vételt, hogy az mindenki számára higiénikus legyen, tehát egymás egészségére vigyázva, egymásra odafigyelve. Mivel nem nagyon szoktunk még így úrvacsorázni, nem tudom, szoktunk ilyen kispárban, mindig kérdés szokott lenni, a kispárban van valamennyi bor, most meg kell-e inni mindet, vagy nem kell, és tudom, hogy van, aki nagyobbat kortyint a borból, és van, aki éppen csak hozzáérinti a száját, mert akár gyógyszert iszed, vagy valami, teljesen mindegy, mert nem a mennyiség számít. Nem úgy van, hogy sok a bűn, akkor nagyobb kortyot, kicsi a bűn, bocsánat a tréfáért, nem, hanem tudjuk itt ez a jelkép, hogy ez Krisztus testének és vérének a jele, ami számomra a bűnbocsánatot, a megugozást jelenti, amilyen bizonyosan érzem a kenyeret és a bort, olyan bizonyos az elnyert bocsánat és az örök élet. Tehát nyugodtan, ha valaki kivissza, így aki, ha valaki csak éppen kortyint, vagy éppen a szájhoz érinti, tegye úgy, ahogyan szokta egyébként is, mindenképpen így érvényes az úrvacsora. Ez van 23-án. Aztán ugye 30-án 5 órakor a tanévnyitó istentiszteletünk lesz, 30-án is lesz délelőtt istentisztelet, de délután az iskolásokat várjuk, az iskolás gyerekeket, a kicsiknek műsora is lesz, akik jönnek be. Itt örömmel tudjuk mondani, hogy 2 első osztály indul megint az iskolában, viszont mivel kevés a termünk, egy osztály ide fog följönni a gyülekezeti termünkben szeptembertől, ez egy 4. B osztály lesz, szeretettel várjuk és fogadjuk őket. Ezzel párhuzamosan mi is tudjuk használni a termet, mert ők többnyire csak délelőtt használják, mert napközire már vissza lemennek az iskolába, hiszen az ebédjük is ott van, és délutánra már lesz ott elég terem a napközihez. Ez 30-a délután 5 óra, és akkor szeptember 6-ára hirdettük ezt a családi napot, ahol az Isten tiszteletet követően az a kérésünk, ne hazaszaladjunk, hanem együtt itt a templom udvarban, templom kertben fogyasszunk el egy szerény ebédet, ami úgy néz ki, ahogyan terveztük még júniusban, hogy a határon elszakított országrészek konyháiból lesz egy-egy tál étel, és azt fogjuk kínálni és együtt itt elfogyasztani. Akik ebben szívesen részt vesznek, akár főzéssel, akár tálalással, akár adakozással, akár szállítással, ilyesmi munkákkal, vagy Ladányi Károly presbiter testvérünknél, vagy Benke Zsombor testvérünknél jelezze, jelentkezze, összehangolják és megszervezik, hogy mi kell, hogy kell, hogy legyen, ők lesznek ennek a logisztikai felelősei. Akarsz ezt szólni?
Igen,
mondjad. Jó. Gyere, mondjad.
Ha már így átkötött a lelkészünk a dolgot, áldás békesség mindenkinek. Segítséget szeretnénk kérni gondolkodásban és tettekben is. A vírus következtében jó pár hónapon keresztül nem volt Isten tiszteletünk. Most lassan kezdünk visszatérni a templomba, de sajnos nagyon kevesen. Amíg a az egyik időszakban, az előző évben 60-70 közötti létszámunk volt, most éppen, hogy átállt nékik a 40-es létszámot. Ez több minden hozadékot hoz magával. A tavalyi év összköltségét elosztottuk a egyházfenntartói járulékot fizető testvéreink számával, és egy évben egy főre így 36 ezer forint költséget mutatott a számomagék a végén, ami meglepő volt a számukra. Hogy ezt a 36 ezer forintot lássuk, ha valaki szinte minden vasárnap itt van, vegyünk csak 37-et, 500 forintot tesz be a persejbe, akkor az 15 ezer forint. A kérésünk az, hogy hívogassunk testvéreket, mondjuk el nekik, hogy rendszeresen megtartjuk alkalmainkat. A másik pedig az, hogy a presbitérium a közeljövőben össze fog ülni, és egy ajánlást fog tenni az egyházfenntartói járulékkal kapcsolatban. Illetve vagyunk egy pár, akik azt szeretnénk javasolni a presbitérium ülésén, és én mindjárt a gyülekezetnek is, hogy csináljunk egy olyan számlát, amelyre a rezsiköltségekre tudnánk adományt befizetni. Mert pillanatnyilag előteljesen a tartalékainkat érjük fel. Jelenlegi számításunk szerint még a decembert valahogy átérjük, de a január-februárban lesz a költségeink rendezésével, azt csak a Jóisten tudja. Gondolkodást kérünk, ötleteket, segítséget, ötletek szintjén is, és természetesen adományok szintjén is. Az adományt egy pár úgy gondoltuk, hogy akár úgy is megoldhatjuk, hogy külön egy doboz kirakunk majd, vagy rendeződik itt, és vagy a gondoknál, vagy a pénztárosnál, vagy valami presbiternél lehetne befizetni. Igen, volt egy olyan ötletjavaslat, hogy persejpénz. Én lennem vagyok egy kicsit, hogy a persejpénzbe kerüljön be, vagy Isten dicsőségére a céladomány, mert a persejpénz Isten dicsőségére befolyt pénz, illetve a egyházfenntartói járulék után egyházfenntartói járulékot 7,5%-ot kell fizetnünk a megye felé. Minden forintra szükségünk van, én ezt is szeretném megsporolni. Elnézést és mindenki segítségét kérjük. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen ezt a tájékoztatást, és beszélgessünk és gondolkodjunk együtt. A programokról még egy, amit szeretnék említeni. Augusztus 20-a lesz a héten. 20-án 10 órakor, ugye nagy központi ünnepségek nem lesznek, de 20-án 10 órakor a strandnál a vízi színpadon lesz egy ökumenikus imádság a római katolikus és baptista kollégákkal, illetőleg polgármester úr megszólalásával. 20-án 10 órakor, aki szívesen szeretettel látunk ott mindenkit. Mai Isten tiszteletünk befejezéseképpen énekeljük a 397. dicséretet, annak mind a három versét, Ó Sion ébredj, töltsd be küldetésed, az nem mind a három, az a 397, mind az öt versét, bocsánat, tehát mind az öt versét, háromat írtam ki, de nem hosszú ez, tehát énekeljük el mind az öt versét, Ó Sion ébredj, töltsd be küldetésed, és azt követően pedig a szózatot.
Oh,
Isten nagyon békés szép vasárnapot, megáldott jövő hetet mindannyiunknak. Isten velünk, viszontlátásra!